mentir.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az illegális migráció elleni küzdelemről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban Santiago Abascallal, a Vox Pert elnökével, a spanyol képviselőház tagjával, közölte a magyar távirati irodával Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A felek megállapították, Magyarországra és Spanyolországra is komoly veszélyt jelent a migrációs válság, ami ellen az államoknak a lehető legkeményebb eszközökkel kell, vagy kellene fellépniük. Európát meg kell védeni, szögezték le hozzátéve, engedély nélkül senkit sem lenne szabad beengedni az EU területére. Santiago Abascal arról is beszélt, hogy a spanyol baloldal nemrég már állampolgárságot is adott a migránsoknak, ami igen veszélyes döntés. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban elmondta, Magyarország ilyesmit sohasem szavazna meg. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a foglalkoztatottak száma 2024 márciusában 4.746.000-re bővült, vagyis 38.000-rel dolgoznak többen, mint egy évvel korábban, hívta fel a figyelmet mai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A közleményben Zomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az adatokat értékelve kiemelte, a munkaalapú társadalom megszilárdult, a kormány sikerrel védte meg a magyar munkahelyeket és a családokat. A foglalkoztatás politikai eredmények egyértelműek, a Gyurcsány korszakhoz képest 1 millióval dolgoznak többen, ráadásul átlagosan már több mint 3-szor magasabb fizetésért. Az államtitkár hozzátette, hogy a márciusi adatok szerint a foglalkoztatottság és a munkanélküliek száma egyaránt nőtt, miközben a regisztrált álláskeresők száma továbbra is mély ponton van. Zomba Sándor kifejtette, hogy a munkanélküliség jelenlegi emelkedése egyrészt átmeneti, másrészt azt jelzi, hogy egyre több korábban inaktív személy lép be a munkaerőpiacra és válik aktívvá. Ez a gazdaság számára kifejezetten előnyös. A kormány céljaival összhangban mobilizálódik a hazai munkaerőpiaci tartalék, amely érdemben segítheti a magyar gazdaság munkaerő igényeinek kiszolgálását, hangsúlyozta. A politikai őrültek házába illeszkedik a magyar dollár baloldal. Újabb Magyarország a magyar emberek elleni hihetetlen indulatú és erejű támadása, jelentette ki Deutsch Tamás a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A Fidesz európai parlamenti képviselője annak kapcsán nyilatkozott, hogy a jelenlegi összetételű EP utolsó ülésén 399 szavazattal elfogadtak egy állásfoglalást, amely súlyos hiányosságokat kifogásolt a magyar igazságszolgáltatással, a médiával és a korrupció kezelésével kapcsolatban. Az elmúlt 3 ciklus során a magyar dollár baloldal, az európai elvtársai, a liberálisok, a kommunisták, a baloldalhoz átállt néppártiak, a Magyarországgal kapcsolatban összehordott összes hazugságot, rágalmat, csúsztatást, a valóságtól fényévnyi távolságra lévő kijelentést gyűjtötték össze az immár 11. Magyarországot elítélő politikai pamfletben, és ezt most még meg is fejelték, fogalmazott. A kormánypárti képviselő a támadás kapcsán újdonságként említette, hogy a magyar dollár baloldal képviselői Cseh Katalint és Donát Annát név szerint is említette, világosan és egyenesen arra tettek javaslatot, hogy semmilyen körülmények között ne juthassanak hozzá a magyar emberek az Európai Uniós fejlesztési pénzekhez, sőt, azokat az uniós pénzeket is vegyék el a magyaroktól, amelyekhez ebben a ciklusban végre hozzájuthattak. Június 2-án tartják meg az önkormányzati választásokat azokban a szerbiai önkormányzatokban, ahol tavaly december 17-én nem voksoltak, jelentette be Ana Brnabić házelnök. A szerbiai parlament azt követően tudta kiírni a választást Szerbia 66 önkormányzatában, ideértve a Vajdaság összes települését, hogy a képviselőház kedden megszavazta az önkormányzati választásokról szóló törvény módosítását. A december 17-i választást követően Belgrádban egyik párt sem tudta biztosítani a kellő többséget a városi közgyűlésben, ezért új választásokra van szükség. Miután a parlament elnöke április elején kiírta a belgrádi választást, az ellenzék közölte, hogy amennyiben nem lesz szavazás minden olyan szerbiai önkormányzatban, ahol decemberben nem volt voksolás, bojkottálni fogja a fővárosi megmérettetést is. Végül az időjárásról. Holnap sokat fog sütni a nap, az időnként megjelenő felhőkből elvétve egy-egy futózápor zivatar még kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, nyugaton északnyugaton erős lesz a déli szél, tovább melegszik az idő, a hajnali fagy megszűnik, délután pedig már 18-23 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Pokoljárás bipoláriában címmel jelent meg Kácsor Zsolt legújabb kötete. Megnyílt a 2024-es Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja. Április 28-áig még megnézhető két időszaki Vazareli kiállítás az Óbudai Vazareli Múzeumban. Április 29-én kezdődik a Budapesti Tavaszi Fesztivál, és ezzel párhuzamosan harmadik ízben rendezik meg a Jazz Fest Budapestet. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A Barbarus, az István király blogja, a rettenetes Vlagyimir, a 32 bolond és a cigány Mózes után megjelent Kácsor Zsolt egri születésű író 6. kötete, aminek a címe Pokoljárás bipoláriában. A cím is jelzi, hogy egy bipoláris ember lélekrajzát kapjuk a regényben, melynek főhőse maga az író. Kácsor Zsolttal beszélgettem.
Pokoljárás bipoláriában, ez a legújabb könyved, 2023-ban jelent meg, de már megjelent a második kiadás, tehát úgy látszik, van igény arra, hogy az emberek megismerjenek akár téged, de a cím után, hogy mit is jelent az, hogy pokoljárni bipoláriában, tehát egy bipoláris, depressziós ember hogyan látja a világot, hogyan tud viszonyulni, hogyan lehet a problémával megküzdeni, és ez mindenki számára hasznos lehet, annak is, aki ebben az állapotban van, és annak is, aki csak kívülről ránéz a problémára. Azért, mert hozzátartozó, mert barát, mert segíteni akar, és így tovább. Azt lehet tudni, hogy a kiadó, Mészáros Sándor, a Kaligram kiadó vezetője kért meg téged arra, hogy írjál magadról, írjál erről a helyzetről. Ami betegség vagy nem betegség, ezt majd te elmondod nekem, vagy csak egy állapot, amivel él az ember, és megpróbálja kezelni. És te ráálltál, és megírtad ezt a történetedet.
Hadd kezdjem azzal, hogy nem gondolnám, hogy arra volna igény, hogy engem megismerjenek. Nem vagyok én olyan ismert ember, hogy bárki kíváncsi legyen rá, hogy mivel küzdködöm.
De most miért mondod ezt? Hát jó néhány köteten túl vagy, rendkívül sikeres tárcaíró voltál, sok-sok díjat nyertél, Cigány Mózes című drámádat nagy sikerrel játssza Bezerédi Zoltán a Katona József Színházban. Miért is ne lehetne érdekes megismerni az írót?
Hát, mert úgy látom, hogy vannak a kortárs magyar irodalomban olyan figurák, akik mind személyiségükben, mind a jelenséget tekintve iszonyúan érdekesek. Ilyen például Nádas Péter. Szóval őt én nagyon szívesen megismerem a könyvei révén, én nem sorolom magam oda. Tehát ennyit erről, a másik pedig, amire utaltál, hogy betegség vagy állapot, egyik sem szerintem, hanem ez egy élet. Ilyen az élet. Ezzel kell együtt élni. És vannak olyanok sajnos, akiknek nem sikerül sokáig élni vele, mert az a gyanúm, hogy a bipoláris depressziónak az egyik kimenetele az sok esetben az öngyilkosság, de mivel nagyon jók a gyógyszerek, és ha az ember körül van egy olyan családi vagy kapcsolati háló, ami fönntartja, akkor egyrészt a gyógyszerek, másrészt a család is a barátok révén sikerül ezt nagyon könnyen viselni.
Tehát vastagon benne van a te regényedben ez a bipoláris depresszió, körüljárod. Szím szerint is pokoljárás bipoláriában, de mindezen közben az életednek a legfontosabb momentumait mind-mind leírod. Lehetne akár önéletrajzinak is tekinteni ezt a kötetet, te minek tekinted, de nagyon sok minden kiderül rólad.
Nem gondolnám, hogy az én életem megérne azt, hogy önéletrajzot írjak. Azért voltam kénytelen önéletrajzi tényeket az olvasó tudomására hozni, egyrészt azért, hogy hitelesítsem azt, ami velem történt vagy történik, másrészt azért, hogy megágyazzak a történet kiteljesedésének. De azért sem önéletrajz, mert nagyon sok dolgot kihagytam belőle, ami ugyanúgy az életem része, csak nem szolgálta volna a történet elmesélésének a célját. Abba a keretben nem illett volna bele, amit én így elgondoltam. Szóval ezt nyugodtan tekinthetjük fikciónak. Annak dacára, hogy szinte 100%-ban valós eseményekről van szó, 100%-ban valós emberekkel, csak néha másképp hívják őket, mint a valóságban. De nem lett volna a történet szerintem hiteles, egyrészt nekem nem lett volna, másrészt az olvasók is megérezték volna, ha nem támasztja alá sok-sok életrajzi tény.
Az az igazság, hogy aki ezt nem tudja, az akár készpénznek is veszi, hogy amit olvas, az úgy van. És bizonyos események, helyszínek, emberek olyan mély hatással vannak rád, hogy többször is visszahozod őket. Egy fontos szerelem, a testvérednek a miensége, hogy ő egy sérült ember, az édesapád által okozott trauma, a méz, és ennek folyamányaként egy kis rigmus, amit sokféleképpen variálsz, mindennek megadod a magyarázatát, de egy ilyen érdekes szerkesztői felvezetéssel, hogy még nem tudunk mindent, elfogadjuk, hogy az úgy van, ahogy írod, és aztán később mindennek a magyarázatát adod. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy rövid írásokra tagodott tulajdonképpen ezt a könyvet. Itt lehet, hogy viszont a tárcaírói múltad, nem tudom, hogy ilyen kisebb tételekben tudsz blikfangosan gondolkodni. És mindegyik fejezetnek mással hangzókból álló címe van. Ez is egy játék a részedről, és mindennek itt is megadod a magyarázatát. Érdekes így vele menni ebben az utazásban.
Az volt a célom, hogy ne panaszkönyvet olvasson az olvasó, meg ne diagnosztikai kórképet olvasson, hanem regényt, és élvezze is. Állítólag lehet rajta nevetni, én nem nevettem, de többen mondták, hogy nagyon jó humora van. Nagyon remélem, hogy ez tényleg így van, hogy vannak benne vicces részek, mert fontos, hogy az olvasót, hogy is mondjam, ne...
Szórakoztást.
Igen, a szó jó értelemben, hogy ne csak informáljam bizonyos dolgokról, hanem átadjam azt, amit szeretnék átadni. És amit át akartam volna adni, az az, hogy egyrészt senki ne érezze magát elveszettnek, hogyha ilyen tünetei vannak, mert gondoljon bele abba, hogy rengetegen vannak ebben az országban, akik hasonló problémákkal küzdködnek. Másrészt pedig azt akartam tudatosítani, hogy a hozzátartozók és családtagok számára van remény, tehát nem kell feladni rögtön az első kudarcnál.
Két párhuzamos fordulata van ennek a regénynek. Egyrészt az, hogy megosztod azokat az állapotaidat, amikor kicsúcsosodik a depressziód, és akkor többszöri öngyilkossági kísérletekről írsz, amik nagyon mellbevágóak. Szóval nagyon nehéz ezt úgy olvasni az ember, ne érezzen veled együtt, hogy mit élhetsz te át, miközben olyan szikáran és tárgyszerűen írsz, hogy elképesztő. És a másik pedig a te élettörténeted. Ez a kettő együtt váltakozik. És vannak határozott fejezetek, amik a depresszióról szólnak, és vannak határozott fejezetek, amik a te életedről szólnak. Tehát tulajdonképpen kettő az egyben regényes számomra.
Igen, ezt nagyon jól látod, mert a kettőségre nagyon törekedtem. Elvégre a bipoláris depresszió is kettőség. És az volt az elképzelésem, hogy a regény szerkezete szinte minden ízében, mind az apró ízületeket tekintve, mind az egész testet tekintve két részből álljon, vagy legalábbis legyen ilyen dihotomikus. És talán szerintem sikerült is.
Ezek a mással hangzóból álló címek, azért ez egy érdekes megközelítés, ezek a te játékaid,
igen.
És mindig mindennek több értelme van, és nagyon jó felfűzöd az értelmeket így egymással párosítva. Ez honnan jön neked? A betűmániád és a számmániád is, mert olyan is van neked.
A számmániám az nem tudom honnét jön, a gyerekkoromban is volt. Hát a betűmániám meg természet író vagyok. Tehát az a munkaeszközöm, a nyelv. Tehát nem tudom függetleníteni magamat tőle, mert a legfontosabb sajátom, amivel rendelkezem. Olyan, mint egy családtag a nyelv. Az ember a családtagjait is ismeri, nézegeti, mit gondol róluk, elemezgeti őket. Én ugyanígy vagyok a magyar nyelvvel. Nagyon-nagyon szeretem az etimológiát, nagyon szeretem nézegetni, hogy melyik szó honnét jön, és az, hogy a mássalhangzók révén több értelmet nyernek a szavak, ez meg a héberből jön, amelyik ugye a magyarral ellentétben gyöknyelv, és a magánhangzókat a modern héberben már pontokkal jelölik, de a bibliai héberben nem. Ebből következően több értelmű lehet egy szó, attól függően, hogy milyen magánhangzókat illesztünk bele. És az a megdöbbentő, hogy a magyar nem gyöknyelv, de működhet gyöknyelvként, és az egyik leggyönyörűbb és legvelőtrázóbb példa a könyvben az a STN betű kapcsolat, ami ugye, ha kiegészítjük magánhangzókkal, akkor lehet Isten, de lehet Sátán is. És ez olyan elképesztően mutatja a nyelvnek az erejét, meg a magyar nyelvnek az egyedi szépségét, hogy az szívszorító.
Egerben születtél, és Egerben éltél sokáig. Ez azért benne van természetesen a regényben. Sokszor utalsz a gyerekkorodra, legfőképpen a traumáidra. Van olyan, hogy direkt pozitív emléked van Egerhez? Ha így visszagondolsz a gyerekkorodra? Vagy a fiatal felnőtt korodra, amíg ott éltél?
Nekem rengeteg pozitív emlékem van a gyerekkoromról, meg a fiatal felnőtt éveimről, meg hát rengeteg negatív.
Inkább a negatívokat írod? Azért kérdezem.
Igen, de ezek nem Egerből következnek, és nem Eger a magyarázatuk. Tehát ilyen szempontból nem tartom relevánsnak, hogy Eger vagy nem Eger. Az én emlékezetemben ezek a rossz emlékek nem földrajzi jellegűek, hanem érzelmiek, és nem következnek a helyszínből magából. Ami Egert illeti, remek éveket töltöttem, sok minden történt, amire az ember nem szívesen emlékszik, de egyébként remek kis város volt.
Milyen volt a családod? Hogy éltetek Egerben?
A csevokszári lakótelepen laktunk, én nagyon szerettem a nevét, és nagyon sajnálom, hogy most már Felsővárosnak hívják, mert szerintem nagyon sznob és nagyon előkelősködő, én meg nem vagyok az, én egyszerű proli gyereknek szoktam magamat nevezni, és igen, a Csevokszáriban nőttem föl, és ott laktam 28 éves koromig, és nagyon szerettem. Amellett, hogy nagyon untam már. Egert olyan szép és olyan bájos, hogy az ember nehezen hagyja el, de mikor ott hagyja, akkor rájön, hogy jó döntés volt.
Milyen volt a te gyerekkorod? Tehát milyen volt a ti családi életetek?
Például nálunk nagyon sok könyv volt odahaza. Nagymamámat kétféle módon láttam, vagy főzött, vagy olvasott, vagy főzés közben is olvasott. És ez nagyon fontos minta volt. Annak idején apu is nagyon sokat olvasott, most már nem. Emlékszem, hogy közösen rendeltünk könyveket a 80-as években, és a Juhász Ferenc Csikó Ellés című kötete akkor jött ki, és máig nagyon tetszik. Szóval nagyon sokat olvastam.
Anyukád?
Ő nem olvasott olyan sokat. És az a vicces, én az írást is apunak köszönhetem, mert könyveket vett nekem, mikor kisebb voltam. És aztán meg, amikor 17 éves voltam, akkor ő látta a Heves megyei Népújságban a hirdetést, hogy keresnek újságíró stúdióba jelentkezőket, és mondta nekem, hogy tudja, hogy verseket írok, hogy nem volna kedvem megpróbálni, és akkor jelentkeztem.
Kácsor Zsoltot hallották legújabb regényéről, aminek a címe Pokoljárás bipoláriában. Az egri származású íróval épp hogy csak érintettük a gyerekkorát. Holnap a kávéházban itt folytatjuk a beszélgetést az életét meghatározó emberi kapcsolatokról, újságírói és írói munkásságáról. Megnyílt Nemes Márton Technozen című kiállítása a 60. velencei képzőművészeti biennálén a Magyar Pavilonban. Nemes Márton művészete remekül illeszkedik az idei biennálé fókuszgondolatához, a Foreigners Everywhere, azaz idegenek mindenütt tematikához, hiszen a művészete is a határok átlépéséről, azok kitágításáról szól. Ha pedig mindannyian idegenek vagyunk valahol, akkor tulajdonképpen egyikünk sem idegen. Az idegenek közössége is egy közösség. Vallja Nemes Márton. A kiállítás egyaránt idézi a techno szubkultúrák mellett a különféle népek, népcsoportok ősi zenei világát, többek között a magyar sámán dobok ritmikáját is. A művész alapkoncepciója, hogy a vizuális élményt hanggal, mozgással és a legkülönfélébb képi technikákkal ötvözi. A projekt három fő részre tagolódik, amelyeket a látogató akkor fogadhat be és érthet meg teljes mértékben, amikor középen a tereket összekapcsoló átriumban áll. Ekkor a pavilon összes tere megmozdul. A 60. velencei képzőművészeti biennálé április 20-án nyitott, és november 24-éig várja a látogatókat. A Magyar Pavilon kiállítását hagyományosan Velence után, decemberben, kibővített formában a hazai közönség számára is bemutatja a Ludwig Múzeum. Még április 28-áig meg lehet nézni az Óbudai Vazarelli Múzeumban Viktor Vazarelli eddig számunkra ismeretlen munkáit. A kettős tárlatot egyrészt annak köszönhetjük, hogy az állandó kiállítás anyaga Dél-Koreában vendégszerepel, tehát meg kellett tölteni az üres tereket, másrészt két Vazarelli műgyűjtő felajánlotta kollekcióját az időszaki kiállítás erejéig. Ők Pán Imre, illetve a francia Bruno Fabre, utóbbi Vazarelli plakátokat hozott Budapestre. A kiállítás társkurátora Bruno Fabre mellett Orosz Márton. Most őt hallják.
Ez egy magángyűjtemény, tulajdonképpen a legjelentősebb magángyűjteményben lévő Vazarelli kollekciónak egy része. Ez a kiállítás ugye csak a plakátokra fókuszál. Vazarelli festőművészként ismerjük, de igazából ő grafikusként indult, és mindig is nagy súlyt fektetett arra, hogy a saját kiállítási plakátjait a legjobb kvalitásban nyomják ki és tervezzék meg, és az ő saját alkotásai, amelyeknek egy ikonikus darabja szerepelt a plakáton, azok az emblematikus művek, amelyek az adott kiállításon is szerepeltek, és ő kiválasztotta, de nem csak ő választotta ki, hanem igazából ezek a plakátok egy korképet is adnak, hiszen itt galériáknak a neveivel lehet találkozni, évszámokkal lehet találkozni, városok neveivel lehet találkozni, tehát tulajdonképpen ez a majdnem 200 mű, ami a kiállításon szerepel, meghúzza Vazarelli pályájának az ívét. 1948-tól az első plakát a Párizs Denis René galéria plakátja, mert hogy a Denis René volt Párizsban Vazarelli első galeristája, illetve hát Vazarellivel együtt hozták létre ezt a galériát közvetlenül a háború után, sőt még 1945-ben két kiállítás is volt, és ez a francia hölgy, akit nem is Denis René-nek hívtak, hanem Bleibtra volt az eredeti neve, egy zsidó hölgyről van szó, és ők az francia ellenállásban ismerkedtek össze Vazarellivel, és határozták el, hogy kellene egy művészeti galériát csinálni, és így jött létre a Denis René galéria, ami a mai napig létezik.
Mi az utolsó évszám?
1989. Ugye Vazarelli 1997-ben halt meg, de hát a 90-es években ő már nem nagyon dolgozott, mert hogy bezárta a családja egy ilyen magánzárkába. Akkor már elkezdődött ez az úgynevezett Vazarelli per az örökösök között, ez az örökösödési háború, ami már több mint 30 éve tart, és hát mi sem nagyon tudunk csinálni, csak nagyon körülményesen Vazarelli kiállítást, mert hogy mind a két örökössel egyeztetni kell, és mind a két örökössel nem lehet jóban egyik intézmény se, egyik múzeum, egyik galéria, egyik gyűjtőse, úgyhogy ez sajnos a mi munkánkat is sokkal nehezebbé teszi, sokkal izgalmasabb, sokkal nagyobb lélegzetű és fontosabb Vazarelli kiállításokat lehetne csinálni, de hát ez sajnos nem lehetséges a két családnak a jogi perpatvara miatt.
A Pécset látható Vazarelli múzeumbeli képek körül nincs probléma? Illetve azok a képek hogy viszonyulnak ehhez a kiállításhoz?
Hát ez két magyar alapítási múzeum, akik ugye függetlenül léteztek egymás mellett. A pécsi a korábbi alapítás, az 1976-os, tehát ugyanabban az évben jött létre, mint a Vazarelli alapítvány Aix-en-Provence-ban. És a mi múzeumunk szintén egy adomány, egy ajándékozás útján jött létre 1982-ben, és 1987-ben nyílt meg maga a múzeum itt a Szécsi kastélyban, Óbudán. Azt lehet mondani, hogy ez az Óbudai Múzeum azért jelentősebb, mert hogy több művet őriz, mint a pécsi. De hát ez se teljesen igaz, mert nálunk például a grafikai korszak, a Vazarelli legkorábbi korszaka van a legjobban reprezentálva a világon, viszont az 50-es, 60-as évekből nálunk kevesebb alkotás van, mint Pécsen. Viszont a késői korszakból meg megint sokkal több van, mint Pécsen. Tehát igazából a két múzeum, hogyha valahogy egyesülne, akkor egy hatalmas életmű kiállítást lehetne, állandó kiállítást rendezni, amit ugyanúgy párját ritkítaná a világon, mint amit egyébként most is párját ritkítja, mert hogy állami tulajdonban, tehát közgyűjteményként ez a két múzeum létezik. Ugye a Vazarelli alapítvány az egy alapítvány, igaz, hogy abba is beleszállt a francia állam nemrég, úgyhogy igazából az is most már egy állami státuszt élvez félig meddig, de ott nagyon kevés műtárgy maradt az alapítványnál. Úgyhogy csak ezek a nagy építészeti integrációk vannak, és általában, hogyha külföldön egy Vazareli kiállítást valaki meg akar rendezni, akkor óhatatlanul Magyarországról is kell kölcsönkérnie műveket.
Ugye itt felvetett azt a gondolatot, hogy milyen érdekes lenne, hogyha ezt a pécsi és a budapesti Vazareli Múzeumot egyesíteni lehetne, és hogy milyen fantasztikus, első számon fontos kiállítást tudna létrejönni. Erre azért már volt szándék, vagy kizárt jogilag?
Jogilag én elég aggályosnak gondolnám ennek a két múzeumnak az egyesítését, de az igaz, hogy a legtöbb ember még itt Budapesten is, tehát hogy az utcán valakit megkérdezünk, és esetleg hallott Vazareliről, akkor valószínűleg Pécssel hozza összefüggésbe Vazareli nevét, kevésbé Óbudával. Tehát mi azon dolgozunk itt, hogy a budapestiek is szembesüljenek azzal, hogy itt van egy izgalmas, fontos kincs, amit föl lehet fedezni. Az persze igaz, hogy amikor 1968-ban Viktor Vazarelli rájött arra, hogy Magyarországon van érdeklődés az ő művészete iránt, akkor 150 szitanyomatot ajándékozott a Szép Művészeti Múzeumnak, és 150 szitanyomatot a pécsi képtárnak. Tehát tulajdonképpen 1968-ra vezethető vissza az a döntés, hogy ő magyar származású francia művészként a hazájára való tekintettel művekre ajándékozza, nem is csak a saját műveivel, tehát mind a Szép Művészeti Múzeum, mind a pécsi modern magyar képtárnak a 20. századi absztrakt gyűjteménye az Vazareli saját kollekciójára épül, mert hogy ő a saját ismerőseitől, barátaitól, olyan művészektől, olyan akkor már fontos absztrakt festőktől is ajándékozott műveket a 70-es években, amit ugye Magyarországon akkoriban az asszéli kultúrpolitika idején, amikor az absztrakció ugye tiltva volt, vagy tűrt kategóriába volt sorolható, nem lehetett volna állami szerzeményezésként megvásárolni, vagy akár ajándékba elfogadni. Tehát ő egy nagyon fontos kultúrdiplomáciai szerepet is vállalt. Nyugat-Európa és a vasfüggöny mögötti országoknak a kapcsolatában, illetve hát politikailag is egy nagyon fontos misszió kapcsolható az ő nevéhez.
És olyannyira eredményes lett ez szerintem, hogy az, hogy Vazareli zebrák, azt szerintem egy időben mindenki számára megjelent. Lehet, hogy most is megjelenik. És nagyon fontos képek vannak Pécsett a Vazareli Múzeumban. Azok sokszorosított változatban szerte az egész országban kaphatók voltak, és nagyon sok lakásnak a falát díszítették ezek a Vazareli képek. És ugye ebben a kiállításban is van egy-két ilyen emblematikus kép a mostaniban, amit itt látható a Vazareli Múzeumban Óbudán.
Vazarelinek ez volt az alkotói filozófiája, hogy ne csak az elit részesüljön a művészetből, hanem a közemberek is, tehát a középosztály, és a szerigráfia szitanyomat az egy olyan médium volt akkor. Ugye Vazareli volt az egyik első művész, ugye a pop art művészekkel, Andy Warhol-lal és másokkal együtt, akik felfedezték maguknak ezt a technikát. Bár 1955-ben megfogalmazta azt, hogy a multiplikáció, a sokszorosítás az az egyik fontos olyan dolog lesz a művészetben, és az ő saját művészetében is később, ami tulajdonképpen egy alkotó hitvallássá vált nála. És hát ez az opárt is valahogy a divattal vált egyenértékűvé, ugye egy divat irányzattá vált. Én nagyon kevés olyan más művészeti irányzatról vagy stílusról tudok, ami már a születése pillanatában egy divatirányzattá vált volna. És az opárt, ugye az optikai művészet volt az a mozgalom, aminek az alapítójaként Vazarellit szokták emlegetni. És hát itt ezen a kiállításon ugye a zebra motívum valóban feltűnik, a zebra volt ennek a múzeumnak a legelső logója vagy emblémája, és ez volt a levélpapíron is reprodukálva. És hát ne felejtsük el, hogy Vazarelli többször felkérték cégek, különböző események is, hogy tervezze meg az emblémájukat, például látható a kiállításon több ilyen fontos motívum is, például az 1972-es müncheni olimpiának a logóját is Vazarelli tervezte, és 88-ban, amikor Szöul rendezték meg Dél-Koreában az ötkarikás játékokat, akkor azt hiszem, hogy talán egy tucat olyan művész kértek fel, akik áttervezték ezt az olimpiai ötkarikát, és ő a hexagon formát választott, hogy a hexagon forma az valahogy Franciaországgal is azonosítható. Franciaország határai, azok egy hat szöget rajzolnak ki, és ez Vazarelli nagyon sokszor használta, mint alapformát, például az alapítványát is úgy tervezte meg, hogy az építészeti struktúra az valahogy ilyen mégsejt motívumokból jöjjön össze. Ő plasztikai egységekben gondolkozott. Ezekben a geometriai alapformákban, amelyekből ő felépítette a kompozícióit, és a négy zet mellett, ami ugye Málevicsre megy vissza a szuprematista festőre, a hatszög volt a másik olyan fontos geometriai motívum, amelyet előszeretettel használt kompozíciós elemként.
Lehet, hogy kezdhettük volna azzal, de most mindenképpen beszéljünk a kiállítás címéről, ami egy pici fejtörés föltételen okoz, tehát 1=2, 2=1.
Ez ugye, amiről az előbb beszéltem, hogy plasztikai egységekben gondolkodott Vasarely, és a befoglaló forma, illetve maga a forma magnak a kapcsolatát jellemezte ezzel a furcsa egyenlettel, tehát hogy van egy színkód, amit ő egy másik színkód mellé helyez, és két forma is egymás mellé kerül. Néha az egyik forma a befoglaló forma, a másik a forma mag, és ez megcserélhető. És hogyha ezt az ember multiplikálja, és ebből, mint egy algoritmus felhasználva egy kompozíciót épít, akkor tulajdonképpen ez a végtelenségig permutálható. Vasarely soha életében nem dolgozott számítógéppel, tehát mindent kockás vagy négyzethálós papíron rajzolt, megtervezett meg, de hát nagyon sokan hivatkoznak Vasarelyre, mint az első komputerművészre, mert a gondolkodása, az észjárása, a logikája megelőlegezte azt a fajta programációt, mert ő programációknak is nevezte ezeket a munkáit, amiről úgy gondolt, hogy ha ő már nem él, akkor 100 000, 10 000 év múlva a programáció alapján egy az egyben, akár más technikával, más médiumban, más méretben, de valaki ki tudja vitelezni ez alapján, az algoritmus alapján a későbbiekben a műveit. Tehát a művészetében valahogy benne volt már akkora jövőt, egyfajta jövőbelátás, és a fiáról is érdemes megemlékezni, akit úgy hívtak, hogy Jean-Pierre Ivaral, aki egy szintén nagyon fontos művész volt, nagyobb művész lehetett volna, mint Victor Vasarely, és csak sajnos nagyon korán meghalt, és ők együtt dolgoztak. Tehát például a híres Renault autoembléma, igaz, hogy Vasarely kapta a megbízást, viszont Ivaral a fia volt az, aki ezt megtervezte, és Ivaral volt az egyik első francia művész, aki valóban komputerrel dolgozott. Hát az tulajdonképpen egy rombusz alakzat, és ugyanaz a rombusz alakzat jelenik meg a Vasarely 50-es évek elején készített, és a kiállításon is látható Tisztelet Málevicsnek című kompozícióján, ami a kiállítás fókuszpontjában látható, mert hogy ez az emblematikus motívum volt tulajdonképpen a kiinduló pontja a kinetikus művészetnek. Tehát aznak, hogy Vasarely egész életében azzal foglalkozott, hogy lehet két dimenzión, három dimenziót ábrázolni, tehát síkban hogy lehet teret ábrázolni, és azzal, hogy a Málevicsi négyzetet, tehát a fehér alapon fekete négyzetet kifordította a sarkaiból, és tengelyesen elforgatta papíron. Így ugye egy rombusz alakzat keletkezett, és így a négyzet tulajdonképpen magában hordozta már a mozgásnak a képzetét azzal, hogy rombusszá vált. És ezért a rombusz egy olyan szintén nagyon fontos formává vált Vasarely számára, ami megteremtette ugye a negyedik dimenzió képzetét, a mozgásnak a képzetét, és hát, hogyha belegondolunk, akkor tulajdonképpen az optikai művészet is arról szól, hogy valójában a műalkotás a néző retináján jön létre, ahogy elmozog a művek előtt, ugye, mert a kinetikus művészetnél maga a szobor, maga az objekt az, ami forog mechanikusan, az optikai művészetnél pedig a nézőnek kell mozogni a kiállító térben, és úgy keletkezik az az illúzió, hogy mozogva látjuk.
Ez a mostani kiállítás, ugye egy időszaki kiállítás, meddig látható itt?
Hát ez a kiállítás azért jött létre, és ez különben nem is valósult volna meg valószínűleg soha, hogyha a Vasarely Múzeum gyűjteményének a főműveit, tehát kb. 150 művet, amikre a legbüszkébbek vagyunk, és ami az állandó kiállításon szokott szerepelni, ezeket nem kell elvinnünk Dél-Koreába. Mert hogy most ugye az összes fontos művünk Szöulban szerepel, a szöuli műcsarnokban, az Art Centerben, egészen április végéig, és ezért nekünk ki kellett találni egyik napról a másikra valami koncepciót, hogy ezeket a műveket mivel tudjuk helyettesíteni. Nem mindennapi dolog, hogy két olyan kiállítás sikerültető aláhozni, amelyek még soha máshol nem voltak bemutatva, és mind a kettő Magyarországhoz is köthető, Vasareléhez is köthető. Ugye az egyik gyűjtemény az Pán Imrének a saját gyűjtemény, ami Pán Imre lánya, Sophie Mezei bocsájtott rendelkezésünkre, és ez a kollekció soha máshol még nem volt látható, és olyan unikumok kerültek elő, ami annyira lenyűgözőek, hogy mi se gondoltunk volna, hogy a szekrény mélyéről előkerülnek olyan nagyon korai Vazarelli kompozíciók, amelyeket még a Vazarelli örökösök se ismertek, és a műgyűjtők itt ezen a tárlaton szembesülnek először azzal, hogy ezek megvannak, ezek a művek, tehát tényleg döbbenetes, hogy miket sikerült az utolsó pillanatban egy szekrény mélyéről előhalászni. És hát ugyanez igaz erre a másik kiállításra is, hiszen Vazarelli kiállítási plakátjaiból még nem volt soha máshol kiállítás. És hát ezért fontos az, hogy van egy olyan műgyűjtő, őt úgy hívják, hogy Bruno Fabre, aki felajánlja ezt a gyűjteményét itt Budapesten, és nem Franciaországban vagy máshol a világon, hanem kifejezetten a Budapesti Vazarelli Múzeumot kereste meg azzal a kéréssel, hogy ezt a kollekciót állítsuk ki itt. Április legvége, május első hete, amíg meg lehet tekinteni ezt a két kiállítást, ugye a Pán Imre Morfémák színű kamara kiállítást, és amiről beszéltünk, Viktor Vazarelli 2-1-1-1-2 című időszaki kiállítást.
Az időszaki Vazarelli kiállítások még ezen a héten megnézhetők az Óbudai Vazarelli Múzeumban. A társkurátorral, Orosz Mártonnal beszélgettem. Budapest két fesztivállal is ünnepli az Európai Unióhoz való csatlakozásunk 20. évfordulóját, ami május 1-én lesz. Az egyik a Hello Európa Fesztivál, amelynek keretében számos ikonikus helyszín ad otthont a programoknak. A Szabadság hidat megnyitják a gyalogos forgalom előtt, igazi piknik hangulat, utcazenészek és tánc workshopok várnak mindenkit. A Bartók Béla bulvár és az Eleven tavasz koncepció során kortárs képzőművészek közösen alkotnak, és töltik meg az utcákat, tereket és kirakatokat az installációikkal. A Városháza díszudvarán látványos fényinstallációban gyönyörködhetünk a Light Art Museum Budapest jóvoltából. A Szent Gellért és az Egyetem téren utcazenészek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A fővámtéri vásárcsarnok homlokzatán pedig egy, az erre az alkalomra készült vetítést láthatunk az esti órákban. A Cinema Mystica fényművészeti show-ja kelti életre a Ferenciek tere elfeledett aluljáróját, a Móricz Zsigmond körtéren pedig logó, graffiti installációja lesz látható. Május 1-én igazi nosztalgia koncerttel várja a közönséget a Városháza Pop-up Parkban, a 20 év 20 sláger koncert, ahol az elmúlt két évtized 20 kedvenc slágerét adják elő a hazai zenei élet népszerű énekesei. A Hello Európa mellett a másik fesztivál az idén már 44. alkalommal megrendezendő Budapesti Tavaszi Fesztivál, ami április 29-én kezdődik, és május 12-éig tart. Vele párhuzamosan zajlik majd a harmadik Jazz Fest Budapest is. Most mindkettő programsorozatról Gáspár Mátét, a Budapest Brand művészeti igazgatóját, a Budapesti Tavaszi Fesztivál programigazgatóját hallják.
Lesz Jazz Fest,
és a Budapesti Tavaszi Fesztivál része lesz a Jazzfest?
Ez a harmadik év, hogy együttműködünk a Budapest Jazzfesttel. Mikor az egész kezdeményezés Klep Attila eljött a Városházára, akkor ez tűnt a legorganikusabb együttműködésnek, mivel ő is a tavaszi időszakot nézte ki ennek a nagyszabású műfai kezdeményezésnek az elindításához, hogy akkor ez valamilyen módon társuljon a tavaszi fesztivállal, és ez most már a harmadik év, hogy nem teljes átfedésben, de jó pár nap, sőt hét átfedése valósul meg a program. Idén Attilaik egy kicsit korábban kezdenek, és egy kicsit tovább tartanak, mint a tavaszi fesztivál, de jó néhány esemény van, amit közösen valósítunk meg. Ugye az volt a tavaszi fesztiválos programszervezés részéről az elvárás, hogy legyenek olyan koncertek is, amik kilépnek a hagyományos keretekből, amiben nagyon erős egyébként ugye a Jazzfest, akár a nagyszínpadi koncertekre, akár a klubkoncertekre gondolunk, de mi kifejezetten azt kértük, hogy legyenek ingyenes köztéri események is, és ebből idén nagyon szép számmal megvalósul, illetve hogy csatlakozzanak ahhoz a tematikához, ami köré mi a fesztivált szervezzük. Ugye idén a tavaszi fesztivál Magyarország Európai Uniós tagságának 20. évfordulóját ünnepli, és számos olyan programot szervezünk, illetve hozunk külföldről, amik az Európához tartozást, az európaiságot tematizálják, vagy gondolják át, vagy teszik nagyon kézzelfoghatóvá a közönség számára. Itt színházi előadásokon, performanszokon, utcai rendezvényeken keresztül lesz ez majd benne a tavaszi fesztivál programjába. És ilyen módon azt kértük, hogy legyen egy nagy szabadtéri európai jazz koncert is a csatlakozás előestén, ami április 30-a, ami egyben a Jazz Világnapja is. És ennek lesz helyszín a Városháza Park, ami egy újra nyíló köztér a város közepén. Ott állítunk fel egy nagy színpadot, és azon váltják majd egymást délután 5 és este 10 között külföldi és magyar fellépők, és ez lesz az a nagy színpadi produkció, amivel a jazzisták és a tavaszi fesztivál együtt ünnepli a műfajt, és várja egy nagy szabadtéri bulira a fővárosiakat. Ez a 30-ai esemény, ez lesz az egyik első ilyen kiemelt program, de előző nap már az Olasz Intézetben, ami egyébként ilyen számos jazz koncertnek is házigazdája lesz, az Olasz Intézetben tartjuk mi a nyitókoncertünket, ami viszont a tavaszi fesztivál hagyományainak megfelelően egy komoly zenei koncert lesz, és összefüggésben az előbb elmondott tematikával a Chamber Orchestra, az Európai Kamarazenekar lesz a vendégünk, ami egy nagyszerű nemzetközi erőkből álló zenekar, amit Claudio Abbado és Nicolas Harnoncourt vezetésével jött létre. Ők adnak egy koncertet, amelyben Perényi Miklós lesz a szólista, és csupa olyan zeneművet játszanak el, amelynek vannak magyar gyökerei, de európai üzenettel bír, Haydn-tól Liszten át Bartókig.
Mit emelnél még a tavaszi fesztiválból?
Érkezik például a Rimini Protokoll, ami egy világhírű német színházi csapat, amelyik a Home Visit Europe című produkcióját magánlakásokba fogja előadni. Ehhez már gyűjtünk lelkes házigazdánkat, akik az otthonukba fogadják be ezt a produkciót, illetve vannak a tucatnyi nézőit, akik gyakorlatilag egy ilyen interaktív színházi társasjátékban vesznek részt és osztják meg egymással az európaisággal kapcsolatos élményeiket. Ez mindenképpen egy nagyon különleges programja lesz a fesztiválnak, de például, hogy egy hazajelődött, mondjuk a Soha Róza, szintén ebből az alkalommal gondolja át a egykor keleti blokk címmel bemutatott előadását, ami szintén a keleti és nyugati európai hagyományok összekötésén gondolkodik, és az ő nagyon jellegzetes divat bemutató színház koncert formátumukban ezt a Memento Parkban fogjuk megvalósítani, egy különleges helyszínen, ugye az egykori rendszerváltás előtti köztéri szobrok árnyékában. És talán az egyik ilyen legizgalmasabb projekt az a Free SF-ével közösen készül a Békeszigete elnevezésű előadás, mint a Free SF közössége Schilling Árpád művészeti vezetésével rak össze, és abban a mai fiatal generáció gondolkodik arról, hogy nekik mit jelent Európa, és ehhez kötődően milyen élmények és milyen félelmeik vannak. Ezt a témakört járják körül, és ebből lesz egy nagyon izgalmas, helyspecifikus előadás, amit meg majd a CEU épületében adnak elő a fesztivál záró hétvégén. És hát még hosszan sorolhatnám, tényleg Svájctól Japánon át Boszniáig lesznek külföldi vendégeink, és nagyon jó hazai előadók is. Lesz két filmfesztivál befogadott programunk, a Verzió dokumentumfilmfesztivál filméből lesz vetítés szintén a Városháza Parkban, illetve a Little Europe, amit meg a külföldi kulturális intézetek, főleg a közép-kelet-európai kulturális intézetek legfrissebb játékfilmes terméseiből európai tematikával a Toldiban vetítenek. Lesz persze kiállítás is, Lugo graffiti alkotásaiból egy köztéri kiállítást valósítunk meg, amit még itt az a nem volt látható, egy különleges magángyűjteményben lévő kollekcióról van szó, és a Határtalan Design is ismét jelentkezik rengeteg európai alkotással és alkotóval a Kiscelli Múzeumban. Szóval nagyon széles, és tényleg olyan programok, amelyek vagy könnyen hozzáférhetőek, meg közterületen vannak, és ingyenesek, vagy pedig olyanok, amelyek nagyon közvetlenül megszólítják és részvételre buzdítják a nézőket. Például egy spanyol produkció is lesz a Trafóban, ami egy parlamenti szituációt leképező Kérem szavazzanak című izgalmas színházi előadás, ami szintén fog azon gondolkodni, hogy hol élünk, és hogy mennyi beleszólásunk van a közös dolgainkban. Alkalmat teremt arra, hogy ezekről együtt gondolkodjunk, és ha már a jelen idő, akkor még talán az ukrán vendégeinket is kiemelném, aki egy számüzetésben élő ukrán alkotócsoport, akik a Merlinben játsszák majd a Bunker Kabaré elnevezésű performanszukat, amiben arról tudósítanak, hogy milyen volt az élet, mielőtt el kellett hagyniuk Kijevet, és hogyan dolgozzák fel az azóta eltelt időszakot.
A Budapesti Tavaszi Fesztiválról és a harmadik Jazz Fest Budapestről Gáspár Mátét, a Budapest Brand művészeti igazgatóját, a Budapesti Tavaszi Fesztivál programigazgatóját hallották. Magának a Jazz Festnek, ami április 27-én indul, és május 15-ig tart, van egy külön szervezőgárdája, és van egy kurátori csapata, akik ismert hazai művészek, és a nemzetközi jazz életben is otthonosan mozognak. Ők Lukács Miklós, Liszt és Erkel-díjas cimbalomművész, Borbé Mihály Kossuth és Liszt-díjas fúvós zenész, Olá Krisztián junior prímadíjas zongoraművész zeneszerző, és Magyaró Kornél, többszörösen az év legjobb ütőhangszeres művészének választott jazzzenész. A Jazzfest alapítója és főszervezője Kleb Attila. Őt hallják.
Egyre nemzetközibb a fesztivál, amennyiben egyre több arányában a külföldi fellépő. Köszönhetően annak, ugye, hogy a különféle külföldi intézetek, amelyek itt működnek Budapesten, beszálltak a Jazzfest támogatásába.
Nem az a célunk, hogy sok külföldi zenészt legyen, hanem az a célunk, hogy úgy legyenek külföldi zenészek, hogy együtt zenélnek magyarokkal. Mert hiszünk abban, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy külföldre kijussanak a magyar zenészek. És szép apránként így föl lehet építeni egy olyan nemzetközi kapcsolatrendszert, hogy legyen egy domináns jelenléte a magyar jazznek külföldön is. A jazz egy olyan műfaj, amiben ott van a magyarságunk, ott van a gyökerünk, bárhova megy egy magyar zenélni, bárkivel. Most mondok egy példát, hogy Dres Mihály fellép mondjuk Árcsi Seppel, és biztos, hogy viszi magával a kulturális gyökereit zenében, tehát akár az erdélyi, akár a magyar népzenét, az meg fog szólalni, vagy Lukács Mikot, a Charles Taylor játszik, nem csak a hangszer miatt, nem csak azért, mert a Misi mondjuk tárogatón, vagy Fulnon, vagy amiké címbalmon játszik, a zenei gyökér, vagy a Bartók, Kodály, minden ott van.
Kiket emelné ki az idei Budapest Jazz Festből?
Nem tudok kiemelni. Csak ki kell emelnem, 74 koncertet emelnék ki.
Hány helyszínen?
17-18 helyszínünk van.
Fontos programnak tűnik az április 30-a, az előestéje az Európai Unióhoz való csatlakozásunk 20. évfordulójának, és erre különösen készül a fesztivál.
Igen, hát ezt tudnék, hogy április 30-a az most már 11 éve nemzetközi jazznap, amit Herb Jankek és a UNESCO közösen alapítottak. Ez a jazz ünnepe, Budapesti Tavasz Fesztivállal közösen lesz egy hatalmas nagy színpadunk, ahol lesz egy norvég zenekarunk, lesz egy cseh zenekarunk, és lesz egy gála koncertünk, és ezt követően átköltözünk a Merlin Színházba, ahol a jazznapot átvezetjük az Európa ünnepbe. Itt 10 kortárs táncos fog először fellépni, majd Schneeberger Ferenc szólózik, és pontban éjfélkor egy különleges örömódó előadásra készülünk, majd ezt követően Olá Krisztián a fesztivál kurátorai felkérésére komponál egy különleges művet, ami 27 szereplős, és azért 27 szereplős, mert 27 tagból áll az Unió, és itt klasszikus zenészek és jazz zenészek fognak együtt játszani, és ott kórus is lesz, szólista is lesz. Ez azt hiszem, hogy az egész fesztiválnak egy fénypontja lesz.
Kleb Attilával, a harmadik Jazzfest Budapest alapítójával és főszervezőjével beszélgettem. A mai merítés zárásaként hallgassunk egy jó kis jazzmuzsikát. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Thank you.